Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A református egyház vezetői úgy határoztak, hogy mindenféle sajtójukban bemutatják a cigány missziót. Ez a téma azt hiszem ma Magyarországon az egyike azoknak, amiről nagyon nehéz helyesen és őszintén beszélni. Az egyik oldalon alaptalan rágalmak is elhangoznak, a másik oldalon pedig, hogy az minden dolgunk, hogy szeressük őket. Mai műsorunkban egy két véglet között szeretnénk megmaradni. Először Lankó Józsefet hallják, aki egy olyan falu papja, ahol csak cigányok laknak. 27 éve él közöttük Alsó-Szentmártonban. Utána Katona Imrét hallják, aki Oldon református presbiter és az egyházas haraszti iskola igazgatója.
Jézus találta azt ki, hogy hirdessétek az örömhírt minden népnek. A cigány kultúrára van néhány alapvetően jellemző dolog, amit fontos ismerni, mielőtt valakinek járna az evangéliumot hirdetni. Az egyik az, hogy alapvetően hisznek Istenben. Tehát nekem az elmúlt 27 évben nem kell senkinek bizonygatnom, hogy van Isten. Tehát, hogy ez nem kérdés. És a másik lényeges pontja a cigány kultúrának a család. Hogy nem létezik számukra élet a családon kívül. A család adja az élet teret, a létbiztonságot. Azon kívül, ami az egyházban természetes módja a ige hirdetésnek. Próbálunk legalább évente kétszer minden faluba, ami ide tartozik, ruhát osztani, hogy kicsit tehermentesítsük a családokat, hogy ne nézzék ki őket sehonnan a ruhájuk miatt. Hát főleg fiataloknál, tizenéveseknél ez nagyon fontos. Elvileg csacsiságok, de hogy mégiscsak az ember közérzetét befolyásolják ezek a dolgok. A tél az a legnehezebb időszak, és télen azért kerülnek családok néha olyan helyzetbe, hogy szükség van élelmiszer segélyre, hogy pár napra áthidaló segítséget tudjunk adni.
Viszont nehéz helyzet ez, hogy mi lenne a megoldás? Mert biztos, hogy erre lenne egy jó megoldás.
A megoldás az nyilván egy olyan világ lenne, ahol mindenkinek az Isten által teremtett javakból jut annyi, hogy megélhessen tisztességgel.
Tehát mit lehetne konkrétan tenni azért, hogy meg tudjanak élni?
Hát a frissen jött embernek ez az ingere beindul, hogy azonnal megállnak jelni és megszervezzen valami munkát. Ezen mi is átestünk, mint a féle gyerekbetegségen. Ez nagyon hamar kiderült, hogy karitász alapon nem lehet munkahelyeket teremteni, vagy munkát szervezni. Úgyhogy hagyományos mesterség itt a kosárfonás, amihez még vesszőt is lehet találni. Megpróbáltunk többször bekerülni kereskedelmi láncba vele. Kereskedő legyártotta mintadarabokat, azt kifizette az emberektől kért áron, de a következő megrendelésekre olyan árat szabott meg hozzá. Egy 4 tagú család, ha 2 napig dolgozik, akkor keres 2000 forintot. Én azt tudom, hogy a jelen nyomorúságon kell valahogy segíteni, ahogy tudunk. Ezért főzünk itt a plébánia 2x3 méteres konyháján 90 embernek, munkatársaim főznek. Ezek persze mind úgy rosszak, ahogy vannak, mert hogy az embereket megalázzák, koldussorba tartják, és ez rombolja az emberi kapcsolatokat, árt a szeretetnek, de mégis szükség van rá, tehát ez ilyen érdekes helyzet.
Hát mégiscsak a munka lenne a megoldás, a tanulás meg a munka.
Hát valamilyen kivezető út jó lenne, gyerekeket tanítatni kell. Próbálkozunk, és ezzel létrejöttek az évek során különféle intézmények. Sorrendben először a Gandhi gimnázium, aztán arról kiderült, hogy ez egy nem túl szerencsés helyzet, mert hogyha az itteni gettóból a fiatalok bekerülnek egy városi gettóba, és ott jutnak el 18 éves korokig, akármilyen jó képzéssel, onnan kijöve nem ismerik a világot, és nem tudnak benne igazán biztonsággal mozogni. Utána a kollégium Martineum Mánfán, ahol az alapképlet az, hogy járjon a gyerek bármely iskolába, ahol a többi fiatal is jár, és a kollégium adja hozzá a családias, cigányos hátteret, ahol lelki, tanulmányi, anyagi segítséget kap a gyerek ahhoz, hogy megőrizze identitását. Attól, hogy a faluban itt 2 óvoda van, a családok aktivizálódtak ezen a téren, tehát kiélesedett a családoknak a felelőssége a döntésben, hogy melyikbe hova van, egy községi óvoda és van egy egyház, hogy hova adják a gyereküket. Ez a választási lehetőség, ez nagyon jót tesz. Kiderült, hogy iskolát is lehet választani. Itt van viszonylag közel Siklós. Természetszerűleg az egyházi iskolák kínálkoztak partnernek. Előbb a Szent Imre Katolikus iskola, később a Sztáray Mihály Református általános iskola is. Így aztán a gyerekeink megindultak ebbe az irányba, megint csak a családok döntése alapján.
Hány gyerek jár körülbelül Siklósra tanulni?
Közel 60.
Ez rengeteg.
Hát nem olyan rengeteg, de valami mégiscsak. megtanulják, hogy milyen a világ, hogy kell közlekedni, kommunikálni, stb. Másrészt őket megtanulja a világ, hogy ők vannak. És amikor találkoznak, akkor nem a félelem lesz az első reakció. Nem olyan egyszerű persze egy cigány közösségből egy kis gyereknek kilépni, és ott helytállni egy magyar iskolarendszerbe, pláne akkor, hogyha a rendszerváltás után alakult egyházi iskoláknak van egy ilyen szereptévesztésük, már pedig mindegyiknek van, ezt nem szeretik tőlem hallani, de akkor is elmondom. Rendszerváltás után minden egyházi iskola azt hitte, hogy ő egy elit iskola. Egy ilyen apró falvas, kisvárosi környezetben nincs olyan széles elit keresztény polgárság, akiknek lehetne elit iskolát fönntartani, úgyhogy még a fejkvóta is bejöjjön. Nagyon nehezen mozdulnak abba az irányba, hogy ez egy misszió lehetőség lenne az iskolák számára, és el fognak jutni odáig, csak ez nem olyan egyszerű sokszor. Hát egy kölyköt nem lehet csak úgy 7 évesen kidobni a világba, hogy vagy megmarad, vagy nem. Ezért van egy ilyen háttérsegítés. Jobb szó, ilyen tanodának hívjuk. Ez egy szabadidős program, de kéretik iskolatáskát hozni, és a házi feladatnak el kéne készülnie rendesen. Van az Oktatási Minisztériumnak bizonyos tanoda programja. Abban mi tanodánk szakmailag legtöbbször nem felel meg, mert hogy azt mondják, hogy a miénk rossz, mert mi általános első osztálytól kezdve foglalkozunk a gyerekkel, és kísérjük, és segítjük. Szerintük meg kell várni, amíg a gyerek tönkre megy, és majd ráérünk 6., 7., 8. táján segíteni rajta. Itt vannak ilyen szemléletbeli különbségek. A másik probléma ezekkel a tanodákkal, hogy X helyen csinálnak úgy, hogy be van jelentve, hogy működik tanoda, és közben nincs semmi. Mondok mást. A második világháború előtt Tótok földje, itt lenne egy kis puszta, nem volt neki 100 lakosa, de volt telente önálló színjátszó csoportja a fiatalokból. És azért volt Tótföldnek önálló színjátszó csoportja, mert ott lakott egy tanító. A Klebersberg-féle iskola reformnak a része, hogy mindenhol iskolát építettek. Egy tantermes iskolája olyan volt, hogy a tanterem egyik végébe deszka spanyol fallal oltár elválasztva, a másik végébe függönnyel színpad elválasztva. És úgy forgatták a széket, ahogy éppen kellett. A faluknak az a nagy bajuk ezen a vidéken, hogy nincs emberük. Aki jelen van, tehát ott él, az értelmiségi létből következik, vállalja egy falunak a gondját. A kommunizmus ezt tette tönkre. Mi itt a magunk helyén, hát ennek próbálunk valamilyen szinten ellene tenni, és ez nem az én egyedüli süteményemmel, Berecki Ildinek is ugyanez a rögeszméje, meg az álma, hogy letelepíteni lelkészeket, vagy tanítókat, akik egy-egy közösséget fölvállalnak. Mondok megint egy példát, amit csak a helyzetnek a megértetésére. Hogy Adva van Siklós nagyfalu, eredetleg református magyar falu, amiben aztán betelepültek cigányok, és az idők során többségbe lett. A református magyar családoknak egyetlen menedékhelye maradt még, ahol össze lehet jönni, és a templom. És akkor jön egy fiatal, és látja a rengeteg gyereket, és nagy lelkesen nekiállna foglalkozni a gyerekekkel. Valószínűleg nem érti, hogy miért van az, hogy a presbitérium azt mondja az ajtónál, hogy stop. Ide nem jöhetnek be a templomba, a parókiára. Ez egy érzelmi dolog. Megélték már azt, hogy elvesztették a falut, csak öregek maradtak, nekik nincsenek gyerekeik, fiataljaik. Hát ez a kicsi rész a faluból, ez a két épület, ez még maradjon, ahol nyugodtan vagyunk magunk között.
Tehát akkor jól értem, akkor azt gondolom, hogy az a cigány misszió, hogy itt lenni, de nem ez, hogy ilyen erőszakosan olyan falakat áttörni, amik nem áttörhetőek.
Az erőszak az többnyire nem jó módszer semmihez. Amikor én egészen zöldfülű voltam, és összeismerkedtem akkor André Barthelemivel, egy francia pappal, aki akkor már több mint 40 éve cigányok közt élt. Fiatal, lelkes ember, majd megkérdeztem tőle, hogy hát akkor mondd meg nekem, hogy melyik irányba kell a cigányokat vezetni, asszimiláció felé, vagy pedig hát identitás megőrzi felé, és akkor ugye az öreg úgy rám nézett, mosolygott, hogy ne vezessél te senkit sehova. Tehát, hogy legyél ott, és figyeld, ha valami segítsen, szükség, segítsél. Tehát, hogy nem ez a missziónak a dolga, hogy vezessen, hanem ott legyen, és segítsen, amiben tud.
Az egyházas haraszti körzethez 5 település tartozik. Kistapolca, Siklós Nagyfalu, Old, egyházas haraszti és Alsó Szentmárton. A múltban 4-nek a lakói református magyarok voltak. Alsó Szentmárton lakossága a török kiűzése utáni időszaktól kezdve mindvégig vegyes volt. 1832-es egyházi följegyzésekben szerepel, hogy Alsó Szentmártonban 52 görög-keleti vallású cigány lakos is található a sokacok mellett. a reformátusság az egyke következtében eléggé megfogyott. 1952-ben Oldközségbe is betelepítették a cigányokat, kaptak egy utcát, vagy egy olyan részt, ahol letelepedhettek. Még az én gyerekkoromban ez a Danko utcának nevezett rész, ez nagyon szép és takaros kis település rész volt, hófehérre meszelt házakkal, náddal voltak fedve, sövénykerítés volt szinte minden ház előtt. Egy családhoz mondjuk egy meghatározott cigány családból járt be, az a személy, aki esetleg meszelt, vagy kapálni segített. Körzetesítették az iskolát 1962 őszén, ezekben a községekben csak az alsó tagozat maradt.
Akkor most mire hivatkoztak?
Azt mondták, hogy a régi népiskolákban két tanerővel dolgoztak itt. Ennél magasabb tanulmányi eredményeket kell elérni. A funkció nélküli településé váltak. Hát aki kinn élt, az érezte, hogy mit jelent. A fiatalok nem építettek házat, maximum felújíthatták.
Nem kaptak engedélyt?
Nem, a tanács nem jelölt ki házhelyet.
A faluknak a tudatos leszigetelése volt végül is.
Így van.
Jól értem, akkor itt a rendszerváltás előtt igazán nagy zűr nem volt. Tehát nyilván zötyögött a szekér, de mondjuk agresszió, meg ilyen tényleg nagyobb gondok nem voltak.
Én arra nem is emlékszem, hogy gyerekkoromban a cigányság és a magyarok között, tehát akkor ellentétek lettek volna. A gyerekeknek el szoktam ezt mondani, hogy igenis, hogy köztiszteletnek örventek. Tudom, hogy mit kaptam volna otthon, hogyha mondjuk nem köszönök annak a cigány bácsinak vagy nénének. Eljöttek napszámba, ugyanolyan tányérból kapta az ennivalót, ugyanazt, mint amit mi ettünk.
Mi történt aztán?
Sokáig jól működött. A cigány lakosságnak egy része kicserélődött. A magyar lakosság létszámában megfogyatkozott. Én úgy veszem észre, hogy amikor többségbe kerül, nem biztos, hogy jó szó ez, de talán megpróbálja a hatalmát éreztetni az egykori többséggel, talán akkor jönnek a gondok, problémák. Azok az öregek, akik ezt a kultúrát ismerték a cigányság körébe, és elhalnak, és ott már egyre több mondjuk a házasságok révén bekerülő idegen, meg azok már nem tisztelik úgy azt a hagyományos kultúrát, amiben az öregek éltek.
Itt végül is cigány gyerekeket tanítanak ebben az iskolában nagyon sokat. Hogy működik itt ez az iskolában?
Ma már Kistapolcáról nincs egyetlen tanulónk sem. Sitósnak tanulunk. Kistapolca lakossága megmaradt magyarnak, Beremedre viszik a gyerekeiket, vihetik Nagyharsányba, de vihetik a Kassiklósra is.
Magyarán szólva magyar iskolában, így magyar van. Gyerekek közé hordják így a gyerekeiket.
Van. Én ezt nem érzem olyan nagy bűnnek, mert a cigány ember is, amikor olyan jó ízűen beszélget, akkor a saját anyanyelvét használja. A felső tagozaton 1966-ban végzett az első alsószentmártoni cigány gyerek. Ő sem 14 éves volt, de azért a gyerekeknek föl szoktam hozni példaként, hogy igenis ő volt az első fecske, aki megszerezte a 8. osztályról a végzettséget, és utána folyamatosan mindig egyre többen és többen követték őt. Én annak idején gyerekfejjel éltem azt át, amikor 5. osztályos voltam, és az első alsószentmártoni sokac kislány elköltözött, és akkor csak úgy néztük. Mi akkor még nem fogtuk föl ennek a dolognak a miértjét. Évek teltek el, ugye, mire ugye az ember rájött, hogy hát miért is mennek el. Hát Alsószentmártón volt az első cigány község az országban. Ez egy más világ, és ezt kell tudomásul venni más erkölcsi felfogással. Egy nagyon egyszerű példát mondom, akkor, amikor a falusi parasztember mondjuk a napi munka után elfáradni szeretne pihenni, akár egy szép nyári vagy tavaszi napon, a cigány lakosság közül nagyon sokan kim vannak, füstölnek, a községben hangoskodnak, tehát olyan természetesnek veszik.
Az oktatást hogyan végzik itt?
Mi első osztálytól kezdve tanítunk cigány népismeretet, tanulják a gyerekek a román muncsán nyelvet. Az anyanyelv ilyen tanítása, ez igenis egy eredménnyel járt, hiszen a nyelvvesztés az szerintem megállt náluk. Szép számmal megszerezték a tovább tanuló gyerekek például a nyelvvizsgát ebből a nyelv, ennek is tudatában
tanulnak tovább?
Azt nem mondhatom, hogy rengetegen. A gimnáziumban tanulóknak a létszáma az most örvendetesen megnőtt. Ebben a tanévben 7 tanuló érettségizett.
Tehát oldom presbiterlom, és akkor nehéz így megélni, gondolom, hogy a lakosság többsége jelenleg cigány.
Hát nem is tudom, hogy erről mit mondjak. A református vallás, ahogyan én észreveszem, az itt élő cigányságtól eléggé távol áll. Észak-Magyarországon vannak református vallású cigányok, ezen a mi területünkön nem ez a jellemző. És tehát a ruházatukban szeretik a cifra dolgokat, a virágos ruhát, a csillogást, talán ilyen téren is kötődnek ők a katolikus valláshoz.
hiába többség református, mégis maradtak katolikusok. Igen, nyilván igen. Ennek oka van.
A cigányság, ugye, mint ahogy látjuk, demográfiára egyre jobban erősödik. Hát itt a katolikus egyház sokkal előbb volt ugrásra kész, mint a reformátusok. A végvár szerep, tehát a végvárakat igenis, hogy erősen kellett tartani és támogatni kellett. Úgy vettem észre, hogy volt egy olyan beállítottság, hogy azokat a református gyülekezeteket érdemes megtartani, kell támogatni, amelyek lélekszámba erősek.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Anyák napján mindannyian egy kicsit elérzékenyültünk, és legalább gondolatban arra az őre gondoltunk, amelyben legelőször megbújhattunk. Most egy édesanya élettörténetét hallgathatjuk meg, aki ma 84 évesen a leányát ápolja, de egy életen át annyi viszontagságon ment keresztül, amelytől nyugodtan elveszíthette volna a hitét. Vele azonban ellenkezőleg történt. Lelki frissességet kapott. Ma gyerekkönyveket ír. Farkas Jánosnét sokan a Fehérke című könyvéről ismerik. Férje, preoráns, azaz előimádkozó lelkészt helyettesítő tanító volt. Először az ő életéről mesél.
Kijöttek a járási pártitkár, körüljárta a falut, hogy János ellen valamit föl tudjon hozni. És bejött hozzánk, és azt mondta, hogy én még ilyet nem láttam, hogy az egész faluban egy ember nem volt, aki rosszat mondott volna. Összetudta hozni azt, hogy mivel, hogy Biblia kör volt, és ott templom nincsen, tehát a lakásunkban volt a Biblia óra, hogy illegális összejövetel van a lakásunkon, és ez éppen elég volt, hogy elítéljék, de hát az ítéletre már nem került sor. Meg volt a dosszié, már készen volt, és a járási pártban volt egy fiatal ember, aki ilyen szaladgyide funkciót töltött ott be, és az Jánosnak a tanítványa volt. És mindig jött haza, és mindig mondta, hogy hol áll a helyzet, úgyhogy már készen voltunk arra, hogy valamelyik éjjel jönnek, aztán elviszik. És reggel 8 órakor ez a titkár ment volna föl Budapestre, és vitte volna a Jánosnak a terhelő adatait. És kiderült egy óriási sikkasztása, öngyilkos lett. És az a fiatalember, meg volt a nagy zűrzavar, akkor fogta ezt az egész életet, és bedobta a cserépkájába. Csoda dolgok történtek az ő életében. 50 éves házassági évfordulónk lett volna. Nagyba terveztük az aranylakodalmat, aztán temetés lett belőle. Szívinfarktus elvitte. A kisugárzó jelleme volt, hogy ő neki az iskolában soha nem kellett fegyelmezni. Bement az osztályba, és csönd lett. Szerették is nagyon a gyerekek. Veszekedés volt valahol, János megjelent, elkezdett beszélgetni, elcsitult a veszekedés. Tartott egy előadást, mondván, hogy valamikor Észak-Komáromba volt egy film a moziba, amikor bementünk, akkor kaptunk egy szemüveget, ilyen papír szemüveget, és nem láttunk, csak pacnikat. De ha föltettük a szemüveget, az volt az első dimenziós film, azt mondja, jött a vonat velünk szembe, és az asszonyok sikítottak az első sorba, mert azt hitték, hogy rájuk megy a vonat. És elmondta, hogy az egyik piros volt, a másik zöld. És akkor azt mondta, hogy a piros a kölcsönös megbocsájtás, a zöld pedig a szeretet. És vegye úgy mindenki, hogy kap egy szemüveget, és ha leveszi, akkor csak pacnikat lát, akkor csak a gyűlölködés van, de ha fölteszi, akkor az egyik a kölcsönös megbocsájtás, a másik pedig a szeretet. Békesség lett a faluba. Amikor meghalt, azt mondta nekem a főorvos asszony, hogy tudja, én nem vagyok hívő. Poklot azt hiszem, mert itt az intenzív osztályon láttam eleget. De a mennyországban már nem hittem eddig. De most már hiszem, hogy van. Mert hogy ez az ember oda jutott, az biztos. Nagyon érdekes volt, mert be voltak húzva a zöld függönyök, el volt készítve, ő még mindig ragyogott, és fogja a kezemet, csak egy megszorít, te, angyal áll az ágyam előtt. Á, mondom, biztos az ápolónőt láttad. Nem, azt mondja, én már nem látok, csak érzem, hogy itt vagy, de őt látom. Ragyogott az arca, elengedte a kezem, és elment. Iszonyatos volt, mert a mi életünk nagyon harmonikus volt. Nem tudtam fölfogni egyáltalán, hogy nincs. És hazamegyek, és az volt az első, hogy fogtam a Bibliát, és ahhoz menekültem, és a mai napot kikeresem, Ez volt az ige. És meghalt Lázár, és vitették az angyaloktól Ábrahám kebelére. Addig még sírni se tudtam, akkor kezdtem el kegyetlenül zokogni, hogy Isten, hát te tudtad, hogy nekem most ezen a napon erre van szükségem, akkor, mikor összeállították ezt az exódus. Pont ez az ige. Amikor János oda került, választásnál, hát ugye kellett egy kortes beszédet tartani. Hát a szeretet, meg a békesség, mit magyaráz maga a szeretetről, itt ököl kell, itt verni a svábokat, kiverni innen, meg nem. Úgy hívták, hogy Bigfalvi, ezt a nagy vörösképű Leányváron. Nekik mi, anyám asszony katonája, nem köl. Amíg én élek, maga ide a lábát be nem teszi. 2 hét múlva János ott volt, már meg lett választva. Kiderült, hogy ennek a felesége Amerikában volt, ráfogták, hogy valami kém, ugye, hogy Amerikával ottan. Elhurcolták, és el is tűnt. Így kerültünk Leánygyárra. Isten így a tenyerén hordott bennünket, hát én nem is tudom, hogy hogy csináltuk.
Leánygyáron voltunk 25 évig, a helybeli pártitkár megvette a fejünk fölül a pedagógus szolgálati lakást, és kirakott bennünket a lakásba. Azt mondták, a Pika istálló üres, oda bekötözhetünk 4 gyerekkel. Rettentően el voltunk keseredve, sírtunk, mert gyerekek is már ugye elég nagyok voltak. Azt mondta János, hogy ne sírjatok. Ez Isten tudja már, hogy nekünk mit adott és mit készített elő, csak még mi nem tudjuk. Hát gondoljátok, hogy az Isten ki fog minket rakni az utcára. És akkor nekem telefonáltak, színjátszó rendezői referens voltam, és telefonáltak, hogy menjek Tatabányára, mert minden nyáron volt ilyen továbbképző tanfolyam, megbetegedett az, aki vezette a tanfolyamot. Mikor vége volt a 2 hétnek, azt mondja a rédei iskolaigazgató, hogy milyen boldog lehet az a falu, ahol Zsóka néni a kultúros. Na mondom, aztán most jó beletalált a közepébe, mert... És akkor elmondtam, hogy mi van. 48 órán belül ki kellett volna menni a lakásba, de mi nem mentünk ki, hát hova mentünk volna? Azt mondja, micsoda, jöjjenek maguk Rédére, a rédeiek magukat a tenyerén fogják. Egy hónap múlva Rédén voltunk, egy nagyon szép aranyos kis lakást kaptunk, amit meg is vehettünk, ezt rendbe hoztuk, és a gyönyörű lakásunk volt. És mentünk nyugdíjba. János tanított, én meg hát kultúrotthoni igazgató voltam, könyvtáros, meg moziüzemvezető, de gépész is. És akkor volt a gyerekcsoport. Rettentően szeretem a gyereket. Aztán is, ha én meglátok egy gyereket, nem tudok elmenni mellette, hogy ne mosolyogjak rá.
Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretet mondok. Gyönge vesző vagyok, mindenfelé hajlok, szüleim kertjében most nyílni akarok. Nem anyától lettem, rózsafán termettem, piros pünkös napján hajnalba születtem.
Eltetszenek ezzel az legerejét? Honnan tetszett származni?
Esztergom mellett dorog. Édesatyám bányagépmester volt. Nagyon szerettem az édesapámat. Gyönyörűen tudott mesélni. Azt hiszem, a mesét ő tőle örököltem. Az édesanyám az idegbeteg volt, és sajnos nagyon súlyos beteg volt. Rászoktatták a morfiumra, mert azt hitték, hogy rákos, és hát nagyon agresszív volt, úgyhogy vergyerek voltam, hogy naponta 3-4-szer, de nagyon kegyetlenül. Úgyhogy a szomszédok jöttek mindig át, volt egy öcsém, mikor elkezdett anyám verni, akkor szaladt a szomszédokba, összefutottak a szomszédok, már megvolt a riadólánc. Talán nagyon is vert volna. Talán a fájt neki, de nem tehetek róla. Elvonási tünet lehetett, amilyen agresszivitásba ment ki. Nagyon csöndes gyerek lettem. Elültem a sarokba órák hosszat, mindenfélét kitaláltam, és én azt mondom, hogy élveztem. Persze mindegyiknek én voltam a főhőse, ugye, hogy ott nem vertek, gyerekkoromban úgy megkaptam.
Tehát egy ilyen álomvilág segített ki.
Édesapám is, édesanyám is ateisták voltak.
Gondolom, ez már akkor is így volt, hogy a bányászok világa nem annyira vallásos volt.
Igen.
Már akkor is.
Van egy ilyen dossziém, hogy bányászmesék. Szerencse, felszerencse le. Ugye, mikor lemennek a bányába, akkor Isten kezébe az életünk. Mikor följönnek a bányába, akkor már nem kell az Istennek, akkor már mennek a kocsmába, csinálják a maguk életét. Na, ez volt.
Esztergomba Víziváros zárdába tettem le az iskoláimat. Én voltam az egyetlen református az egész osztályban. Mindenki csodálkozott azt, hogy reformátusokat az apácák felvettek. Ott kaptam az első sugarakat. Különösen az osztályfőnöknek egy nagyon-nagyon szép apáca volt, 22 éves, rettentően szeretük. Egész életüket Istennek adják. Hát ez nekem nagy titok volt, és úgy állandóan boncolgattam, hogy hogy lehet ez. Akkor úgy eltávolodtam ettől az egésztől. Nem is érdekelt aztán a hit se. Jött egy kántor, gyönyörű hangja volt, és amikor mentem ki a templomból, akkor ez azt mondja, hogy nem volna kedve eljönni hozzánk? Micsoda ember ez, hogy engem oda hív a lakására. És akkor jön a felesége, és azt mondja, hogy jöjjön el hozzánk már. Hívő ember volt. Édesapám, édesanyám nem voltak jó házas párok, rengeteget veszekedtek. Én ott láttam a szép házasságot. Hogy azok hogy éltek, az a 6 gyerek. Annyira aranyosak voltak, hogy élettem a 7. gyerekük. Megtértem akkor. Hogy azt kértem az Úrtól, hogy Uram, hadd legyen az én életem teljes élet.
Biztos, hogy voltam.
1945-ben. Dorog, körös-körül hegyek vannak, és körül kerítették a németek az oroszokat. És 2 hónapig volt ez. Nem tudtak kitörni onnan. Hát ami ott volt, azt nem is lehet elmondani. 8-9 éves gyerekeken mentek keresztül, 5-6-a többen. Iszonyú, amit ezek csináltak. Azaz borzalom volt. És Isten engem megőrzött. Csodálatosan megőrzött. Volt olyan, hogy így volt a járda, itt volt az út, és itt volt a másik járda. Ezen a járdán akartunk fölmenni, mert ugye nem volt víz, és vízért el kellett menni, akkor mindig fekete kendőbe bemaszatoltuk a képünket, hogy ne lássák, hogy fiatal lányok vagyunk, és akkor mentünk vízért. Föl akartunk menni, ott jött 2 orosz. Hamar átmentünk a másik felére, és a másik úton mentünk föl. És ahova éppen értünk volna, oda pattant egy gránát, és mind a 2 orosz széttépte. Minket tépett volna szét. Még a vér is meghűlt bennünk. Kaptam vasárnapi iskolát 3-at. 1-et Tokodon, 1-et Leányváron, 1-et meg Esztergomba. Ez mindegyik a jó 20 kilométerre körülbelül. És ezeket én vasárnap végigjártam gyalog. Mikor jött egy orosz autó, akkor bementem a kukoricásba. Megvártam, míg el ne jön az autó, és akkor úgy mentem tovább. 45-ben, 46-ban.
Ez az ébredés elején volt, gondolom.
Igen, akkor volt a nagy alcsúti ébredés, hát az csodálatos volt.
Hát akkor maga a levegő is tele volt ezzel, hát, hogy mindenki úgy keresett valamit.
Csodálatos volt, hogy ugye alcsút is olyan katlanban van, félkörben vannak a hegyek, vége van már a szolgaságnak, nem tudom, ismerőse ez a kánon. Azt énekelték, 1000-1000 fiatal egy szólamba, és ezek fönn voltak így a hegyoldalon. A kórus, ez meg len volt egy ilyen emelvényen. Édes jó Istenem, hát a mennyországban ilyen lehet az ének. Visszaverték a hegyek, az valami csodálatos szép volt. A férjem meg Komáromba, ott is volt egy nagy ébredés, Észak-Komáromba. Nehézi Károly vezette ezt az ébredést, és János 14 éves volt, amikor belesodródott ebbe a körbe. Mikor először találkoztunk, elbeszélgettünk egy kicsit, aztán azt mondja, maga lesz a feleségem. Magát kerestem 27 éves koromig. Tegyük ki a kenyerünket a vízre, aztán majd az Úr megmutatja, hogy mit akar a mi életünkkel. Így aztán 3 hónap múlva volt az eljegyzésünk, és 3 hónap múlva az esküvünk. Így kerültünk Leányvárra, lelkész helyettesnek. Leányvár a svábok voltak, és ugye a front után kitelepítették Németországba. Akik magukat magyaroknak vallották, azok ott maradtak. Na most Bucsáról hoztak ilyen uradalmi cselédeket. Ezek reformátusok voltak. Kaptak iskolát. Református iskolát, annak lett a János a igazgatója, tanítója, takarítója, mindene. De hát csak egy évig volt, aztán államosították. Na jó, de ugye Jánosnak ott volt a priusza. Nem tarthatott Isten tiszteletet. Azt akarták, hogy lépjen be a pártba, de hát nem lépett be. Úgyhogy Jánosnak megvolt a tanária, a többinek csak tanítóképzője volt, de Jánosnak volt a legkevesebb fizetése. Hát nagyon nehéz helyzetünk volt. Nagyon-nagyon szegények voltunk. Mikor Rédéről följött a iskolaigazgató meg a tanácselnök, hogy mi menjünk oda Rédére, és megkérdezték, hogy a farkasékról mi a véleményük valakit az utcán. És akkor azt mondták, hogy nagyon szegények, de nagyon boldogok. Megvan még most is a füzet, hogy még azt is odaírtam, hogy krumpli leves, ennyi krumpli, ennyi zsír, ennyi liszt, annyira be kellett osztani, és mégis már hónap vége felé már szorongtunk, mert már nem volt ez sem vesz. De azért soha nem éheztünk, azért mindig megvolt az, amire éppen szükség volt.
Áld meg, édes Istenünk, minden napi kenyerünk, amen.
Nagyon érdekes volt, hogy János is rettentően szerette a gyerekeket, tehát azért lett pedagógus. Még az esküvőnk előtt, hát úgy megbeszéltük, hogy nekünk több gyerekünk lesz. Első hónap, második hónap, harmadik hónap, gyerek nincs. Mindig sírtunk mind a ketten. Hát Jánosnak volt egy szülésznőgyógyász barátja, elvitt engem oda. A vizsgálat után láttuk, hogy nagyon komor. És mondta, hát gyerekek, ne haragudjatok, de most nekem nagyon rosszat kell mondani. Zsókának olyan belső berendezése van, hogy nem lett gyereke. Oda lettünk, sírtunk mind a ketten otthon, de mindig úgy imádkoztunk, hogy így össze egymásba kulcsoltuk a kezünket. És hát akkor azt mondta János, nézd, lehet, hogy az Úr a gyerek missziót ránk bízta, és nekünk a más gyerekével kell törődni is fog, míg abban a hónapban teherbe estem. Meg lett a Zsóka, utána egy évre meg lett a Márta, 6 évig csönd, és 6 év után született a fiam, a Péter, és akkor megint 6 évig csönd. Édesapám akkor kapott szívinfarktust, és a hátamon vittem be a kórházba, és ott összeestem én is. Megvizsgáltak, és megállapítottak, hogy 4 hónapos terhes vagyok, nem is tudtam. Még aznap délután, hogy megszakítják a terhességet, 38 kiló voltam. Mondtam, hogy olyan nincs. Ha nekem az Isten gyereket ad, azt én nem adom oda. Lehülyéztek. Tud maga gondolkodni egyáltalán? Mondtam, hogy igen, tudok. És biztos, hogy én jól gondolkodom, és nem adom oda. Úgyhogy hazamentem a kórházba. Na de most ugye szegények voltunk, mint a templomegere. Hogy mondom meg? Mert 11 éves volt a egyik lányom, a másik meg 10. Hát azok már tudnak gondolkodni. Azt mondja, János, én bemegyek a szobába imádkozni, te meg beszélj a gyerekekkel. Mondtam, gyerekek, komoly dolgokról szeretnék most veletek beszélni. Lenne még egy babánk, és az orvosok el akarják venni. Tőletek teszem függővé, hogy megtartjuk ezt a gyereket, vagy hagyjuk. Negyedik gyerek, nektek még kevesebb lesz. Fogták egymás kezét, azt mondja Zsóka, anyuka, kérünk gondolkodási időt. Elmentek a sarokba, én is imádkoztam magamba. Visszajönnek. Úgy döntöttünk, hogy nem adjuk oda ezt a babát. Jó van, majd mi úgy vigyázunk a ruhánkra, hogy neki is jusson. És majd segítünk anyukának felnevelni. Egyet kikötünk, hogy kislány legyen, mert fiúból egy is elég. Nagyon eleven volt a Péter. Hát megszületett a Eszterkém. 8 hónapos volt az Eszterke, mikor én édesapámnak lefogtam a gyönyörű kék szemét, és ugye az volt bennem Istenem, hogy a kék szemet én már soha többet nem látom. Hazamegyek, és az Eszter rám néz azzal a kék szemével. Ez olyan csodálatos volt. Második középső lányom agyvérzést kapott, és beinult a jobb oldalon. Én vagyok a Márti mellett. És ott volt egy olyan kis lakás hátul, berendezték nekem, hogy lakjak ott, azt ott ragadtam. Úgyhogy most eladjuk a házat. Ennyi maradt nekem, ami ebbe a 3x3 méterbe belefért. Nagyon fájtak nekem ezek a dolgok, hogy elveszítettem sok mindent, amit szerettem, meg amit ragaszkodtam nagyon. Az volt az ige, hogy aki az én tanítványom akar lenni, adja el minden vagyonát, ossza szét a szegények között, és kövessen engem. Hát mondom, uram, akkor most itt a... Autó kanyarodott, már mentek utána a gelegenyési cigányok, cipelték a zsákokat be, oda hozzájuk. Azt ott van a számítógépen, kaptam egy jó kis nyomtatót.
És hogy jött a könyvírás gondolata?
Gyerekcsoportot tartottunk,
Kaptam én 6 budapesti 10 éves fiút, vaságyak voltak, ugráltak egyik ágra, így én jártak. Hiába kiabáltam, hiába mondtam, nem is vettek engem figyelembe, mint ott se lettem volna. Írt oroszak voltak, kétségben voltam, és hogy most mit csináljak. Csak ez jutott eszembe, leültem a kis székre, és szép csöndesen elkezdtem mesélni, hogy volt egyszer egy kis bárányka, és az ott született a karámba, és hát kérdezgetem, és csak azt vettem észre, hogy csend lett. Fölnézek, hát ott lógtak le az ágy szélén az emeleten. Na, folytassa! Hát most mi hallgatott el? Folytassa! Így született a fejérke. Igen ám, de hát én elmeséltem, azért bejött itt, meg kiment, ugye. Hát a következő héten, ha jönnek az asszonyok, hogy Zsóka néni, most már add ide nekem azt a mesét, amit meséltél ezeknek a gyerekeknek, mert megnyúznak engem, hogy a fejérkét azt meséljen. Kénytelen voltam írógéppen lepötyögtetni, és így ment szét az első példány. Aztán jöttek egymás után könyvennek a központjában mindig egy élmény van, tehát egy megtörtént esemény. Aztán azt egy kicsit föltupírozza az ember. Most már látok, ez az utolsó könyv. Balatonon nyaraltatunk a gyerekeket. Fociztak a gyerekek, és ugye Balaton fenyvesen volt ez, rengeteg ott az a feny, az a nagy, hosszú tűfenyők. Ennek a gyereknek az egyik szeme vak volt. Fociztak, ő nem látta ezzel a szemével a fát. Neki ugrott egy ilyen fenyőnek. Hát az borzalmas volt, hogy a szeméből kiálltak azok a nagy tűk, és megvakult. Ez a magja ennek a történetnek. Nagyon-nagyon sokat vétkezünk a gyerekek ellen. Nem szabad becsapni, meg kinevetni. Komolyan kell venni a gyereket.